A kutya az ember legjobb barátja, mondják ezt régóta. Nyilván ez nagyon sokszor felmerül, főleg akkor, amikor segítő kutyákról van szó. Aki itt van velem a vonalban, Varga Orsolya, állatorvos, biológus és segítő kutya kiképző. Üdvözöllek, szervusz!
Üdvözöllek téged is, és a hallgatókat is.
Nulladik kérdés, van olyan, hogy segítő macska?
Képzeld el, hogy van. Nyilván ők más dologban tudnak segíteni, mint a kutyák, illetve van, ami hasonló. Léteznek már terápiás macskák, akiket hasonló foglalkozásokon alkalmaznak, mint a terápiás kutyákat.
A kutya, illetve a segítő állat tudja-e, hogy segít?
Na, ez egy nagyon jó kérdés. Azt mondanám, hogy a kutyáknál mindenképpen én igennel válaszolnék erre a kérdésre. Ugye én terápiás kutyákkal foglalkozom, és ők nagyon-nagyon jól tudják, hogy mikor bemegyünk egy foglalkozásra, gyerekek, idősek vagy betegek közé, akkor olyan, mintha egy ilyen kapcsolót átkapcsolnánk rajtuk, és másképp viselkednek, máshogy reagálnak az adott emberekre, úgyhogy ők ezt nagyon jól érzik. Hogy
de jól értem, akkor az empátia erős bennük? Tehát, hogy azért reagál másképp egy olyan ember, akinek segítségre van szüksége?
Hát ugye ez mindig egy nehéz kérdés, hogy az emberi érzelmeket mennyire lehet a kutyában felfedezni, illetve mennyire tulajdoníthatunk a kutyának emberi érzelmeket. Bizonyosakat igen, bizonyosakról még vitatkoznak a tudósok, de azt mindenképpen érzik, hogy ez az adott gyerek vagy felnőtt más, mint egy átlagos ember, és így másképp tudnak viszonyulni hozzájuk.
Milyen problémákon tudnak segíteni a kutyák, tehát a terápiás kutyák?
Ennek nagyon-nagyon széles a spektruma, ugye a terápiás kutyák járhatnak betegekhez, fogyatékkal élő gyerekekhez, vagy akár felnőttekhez, idősekhez is. Azt mondhatnám, hogy ha egy valamit kéne kiemelni, akkor az ő motiváló hatásuk. Ugye például ugye időseknél nagyon fontos lenne, hogy mozogjanak, kimozduljanak a szobájukból, ne csak üljenek, feküdjenek egész nap, és a kutya például erre tudja őket motiválni. Fogyatékkal élő gyerekeknél, ahol ugye különböző fejlesztési célok vannak, ott arra motiválja őket a kutya, hogy ez egy adott feladatban, ami fejleszti őket, részt vegyenek, hajlandóak legyenek részt venni a kutya kedvéért, vagy mert a kutya is részt vesz benne, és sokkal érdekesebb úgy neki. A betegeknél szintén ugye az fontos, hogy legyen egy kicsit jó kedvük, ők is megmozduljanak, és ott is ebben tud a kutya segíteni. De egyébként rengeteg más hatásuk is van, de én ezt szoktam mindig kiemelni, mert ez gyakorlatilag minden területen tud érvényesülni.
Picit eszembe jut az erdőterápia, ugye ott az egy viszonylag, az erdő ebben elég passzív, de hogyha mondjuk felteszem azt a kérdést, hogy milyen terápiás hatása van egy állatnak, akkor az is terápiás hatás, hogyha csak nézzük, nem?
Igen, pontosan, ugye ez az erdő is valahogy így kapcsolódik ide, ugye a természetnek van egy olyan hatás, ugye az állatok is, a kutya is a természet része, és a terápiás hatást egyébként tudományosan is, ennek is sok minden más, mert ennek is tulajdonítják, hogy ugye az ember alapvetően vonzódik a természethez, mint hogy a természetből származik, és van rá egy ilyen pozitív hatása. És egyébként kimutatták ezt is, hogy például a kutyának nem csak az, hogy simogatjuk, vagy foglalkozunk vele, hanem maga a jelenléte is már csökkenti a vérnyomást, csökkenti a pulzusszámot, a stresszt, és ehhez még csak meg se kell simogatnunk, de ha még meg is simogatjuk, akkor ezek még hatványozóknak.
Milyen állatoknak nincsen terápiás képessége? Szóval, hogyha megnézzük, vagy inkább úgy teszem fel a kérdés, hogy bármelyik állatot be lehet tanítani arra, hogy terápiás képessége legyen, és akár segítsen rászorulóknak?
Én azt mondanám, hogy bármelyik állatnak lehet terápiás hatása, hiszen ahogy mondtam, ugye alapvetően az emberek vonzódnak az állatokhoz, ez egy teljesen más dolog, mint egy emberrel kommunikálni.
Igen.
Tehát például nekem van olyan kolléganőm, aki ilyen óriási szárazföldi csigákkal dolgozik, beviszi, és például nagyon-nagyon hatással van a hiperaktív gyerekekre. Az, hogy az a gyerek, aki egyébként egy pillanatra sem tud nyugton maradni, az 5-10 percig mégis nyugton marad, és lesi, hogy mikor bújik elő az óriási és szép csiga a házából. És ezt is mondhatjuk ugye terápiás adásnak, pedig csak egy csigáról van szó. Mm. Tehát ez nagyon-nagyon sokrétű lehet, hogy melyik állat, melyik ember melyik állathoz vonzódik, mi éppen a probléma, amin esetleg segíteni kell, vagy amire ez hathat. Úgyhogy én azt mondanám, hogy minden állat lehet terápiás állat.
Itt egyébként most a következő gondolat, ami eszembe jut, nyilván a Biblia meg a természet is hozzájárult ahhoz, hogy vannak bizonyos állatok, amik kifejezetten viszolygást váltanak ki kezdetektől fogva. Ilyen a kígyó, a madárpók, nem tudom, a krokodil, nem egy szép állat, de közben mi a szép, tudod? Tehát ez is egy szubjektív dolog, hogy ezeknek az állatoknak például, ha csak passzívan nézzük, létezik, hogy lehet nekik is terápiás jellegük? Tehát, hogyha akár az is egy terápia, hogyha a viszolygást leküzdjük, nem? Tehát, hogyha a kígyót mondjuk nézzük, hogy ott sziszeg, meg tekeredik, akkor igazából az is valamire rá tud vezetni bennünket, nem?
Igen, abszolút, abszolút. Nyilván én inkább a kutyákban vagyok otthon, de szerintem minden állatnak, ahogy mondtam, lehet ilyen hatása, hiszen ha csak legyőzünk egy félelmet magunkban, ahogy te is mondtad, az már egy terápiás hatás. Nyilván ez olyan állat kell, ami biztos, hogy nem fog bántani minket, vagy nem tesz fenyegető mozdulatokat, vagy nem ad ki fenyegető hangokat. Tehát azért itt ez egy komplex dolog, amiknek mind össze kell állnia, hogy ez létrejöjjön, de akár lehet egy kígyó is.
Igen, bocsánat. Én tekerektem el egy kicsit a témától, viszont térjünk akkor vissza a segítőkutyákra, meg aztán majd a macskákra, mert az is érdekel. Akkor, amikor valakinek szüksége van terápiás állatra, de mondjuk, és kifejezetten kutyára, teszem azt azért, mert gyengén látó, vagy kerekesszékes, akkor mi történik, ha van egy fóbiája, van egy kutyafóbia, és sokan félnek a kutyáktól, akkor először azt le kell valahogy küzdeni, vagy azzal kell valamit kezdeni. Kell egyáltalán valamit azzal kezdeni, vagy valamilyen másik állat után kell nézni, vagy egy másik megoldást kell keresni?
Igen, ezt is azt tisztázzuk, ugye, hogy más a terápiás kutya, és más az olyan típusú segítőkutya, mint például egy vakvezető, vagy egy mozgássérült segítő. Ugye a terápiás kutyák foglalkozásokat tartanak, vagy egyéni, vagy csoportos intézménybe szervezetten. A segítőkutya, az olyan típusú segítőkutyák, mint a vakvezető, vagy a mozgássérült segítőkutya, ők viszont nekik a gazdájuk maga a sérült ember. Ugye a terápiás kutyának mindig van egy felvezetője, egy gazdája, aki őt felügyeli, és aki segíti a munkában. A vakvezető, vagy mozgássérült segítőkutyának maga a sérült ember a gazdája, és ő csak azt az adott egy embert segíti. A 24 órájában mondhatjuk így. Tehát ez mondjuk egy fontos ilyen különbségtétel. De mind a két esetben szó lehet erről, hogy ugye az adott ember fél a kutyáktól, és nyilván ez, hogyha ő szeretné ezt leküzdeni, akkor ez lehetséges, hiszen általában a terápiás segítőkutyák, ők nagyon-nagyon szelidek, nagyon-nagyon, mondhatom így, ez kicsit szakmai, ez olyan cukik, és ezzel egy olyan, ki tudnak alakítani egy olyan vonzalmat, és azt, hogy ezek a félelmek feloldódjanak, tudnak úgy közelíteni az adott emberhez, hogy föl tudják oldani. Tehát nekem például a terápiás foglalkozásokon gyakran előfordul ez, hogy van olyan részvevő, aki első körben tart a kutyától, de ugye mivel semmi nem kötelező, először csak nézi, és aztán általában legtöbbször már az első foglalkozás végén legalább egy kis óvatos simogatás már szokott lenni. Igazából én azt szoktam mondani, hogy ezt rábízom mindig a kutyára. Ők nagyon jól tudják, hogy ezt hogyan kell kezelni. Úgy tudnak közelíteni hozzá. Kicsit kinézek rá, kicsit oda megyek, nem megyek oda teljesen, mert tudom, hogy fél, tehát ők ezt nagyon jól érzik, hogy kell egy ilyen emberrel bánni, és nagyon jól feloldódnak a végére ezek a résztvevők. Nyilván lehet olyan extrém fóbia, vagy olyan extrém félelem, amit nem egy óra alatt sikerül feloldani, illetve lehetséges az is, hogy van, akinek egyszerűen nem jönnek be a kutyák. Van ilyen. És akkor például így át lehet térni akár ugye a iszákra is, tehát ugye más terápiás állatok is szóba jöhetnek. Nyilván az, hogy konkrétan segíteni a mindennapokban, mint egy vakvezető vagy egy mozgássérült segítő, azt más állatokra nem nagyon lehet rábízni, mint a kutyákra, illetve arról tudok, hogy mini lovak léteznek már vakvezetők például, de nyilván egy macska nem tud vakvezető lenni, vagy egy kígyó.
Hát igen, az maximum nyávogni tud, a kígyó meg sziszegni. Azt akartam még kérdezni, hogy egy rendőrkutya, amelyik mondjuk úgy él le több évet, hogy akár kábítószer után kutat, reptereken mondjuk, vagy nem tudom, tehát rendőrkutya egészen másra van kiképezve, azt át lehet képezni? Vagy ő már annak dedikálta az életét, ha úgy tetszik, hogy másfajta segítségben vesz részt?
Igen, hát őket nem nevezzük ugye segítő kutyáknak, igen, és nagyon-nagyon más típusú képességek és képzés szükséges nekik, és más típusú tulajdonságaikat erősítik fel a képzés során, illetve használják, úgyhogy ez nem szokás, hogy átképezzenek egyik feladatról a másikra. De például olyat ismerek a segítő, mondhatom így szakmán belül, ismerek olyan mozgássérült segítőkutyát, aki egyben terápiás kutya is, tehát a mozgássérült gazdájával bemegy és foglalkozásokat tart, de közben a mozgássérült gazdájának is segít a mindennapokban. Tehát a különböző típusú segítő kutyaszakmák között azért létezhet átjárás, de a nagyon-nagyon különbözők között ez nem szokás, mondhatom így.
A kutyafajok szerint egyébként lehet más a hatás? Tehát, hogy van olyan, hogy egy palotapincsi másra képes, mint egy német juhász?
Igen, bocsánat, hogy kijavítanak, de kutyafajták.
Elnézést.
Kutya az egy faj, és igen. Ugye ezen belül léteznek kutyafajták. Ugye, mivel a különböző fajták másban és másban jók, ezért például terápiás foglalkozásokon van olyan, hogy egyik csoporthoz ez a típusú kutya jó, például ugye mondjuk egy hiperaktív gyerekekhez, például nagyon-nagyon jó egy border collie, aki szintén egy aktív kutya, de azért, ha kell, tud nyugton is maradni, viszont aktív feladatokat lehet vele végrehajtani, sok mozgásos feladatot, sok ilyesmi játékot. Viszont egy idősek otthonába, ugye, ahol az idősek már lassan mozognak, nem bírják követni mondjuk egy élénk border collie-nak a tempóját, ott egy golden retriever, aki nyugodtabb, sabb típusú, jobban inkább arra megy rá, hogy ő simit kér, ő cukiskodik. Ő inkább ott alkalmazható jobban.
Beszéljünk akkor egy picit a macskákról, ha már az elején szóba hoztam, legyen keretes ez a beszélgetés. Szóval velük mi a helyzet? Őket is lehet képezni? Mert nekem mindig az a kép van meg a macskákról, hogy azért ők egy eléggé, szóval elég autonóm állatok, elég önállóak, és nem tudom, hogy például a terápián belül őket mennyire lehet, vagy terápiás képzést mennyire lehet nekik adni?
Igen, talán ezért is nem használták őket sokáig, vagy nem elterjedt módon, de most már Magyarországon is létezik olyan civil szervezet, aki ezzel foglalkozik. Én nem foglalkozom ezzel, úgyhogy csak ilyen szörmentén tudok erről is nyilatkozni, de igen, lehet a macskákat is képezni. Ugye most már olyan kiképzési módszerek, például a clicker training, léteznek, amikkel macskák is képezhetők. Természetesen nem ugyanúgy, mint a kutyák, nem ugyanazt tudják egy terápián megcsinálni, mint egy kutya, de pont ezért jó, mert van, akinek nem jön be a kutya, és nyilván egy teljesen más foglalkozást lehet egy macskával tartani. Ő azért nem fogja 15-ször megcsinálni ugyanazt, amit egy kutya hajlandó, de ennek meg pont ez a szépsége, hogy ezt látják a résztvevők, hogy ő is egy önálló élőlény, akinek van akarata, és sokszor ezt föl lehet használni egy terápia során.
És akkor még záró kérdés, hogyha még beszéltünk arról, hogy vannak olyan akár céges rendezvények, vagy ilyen csapatépítők, ahol használnak állatokat. Tehát itt nem a terápiás jelleg az elsődleges, hanem talán az, hogy jobban közösséget építsen. Szóval ezek az állatok képesek arra, és ehhez szükséges az, hogy ez egy terápiás állat legyen, vagy ez bármilyen állat lehet?
Én azt mondanám, hogy igen.
Szükséges.
Ugye manapság ugye elterjedtek már Magyarországon is a lovas, illetve a kutyás, akár csapatépítő, akár vezetői vagy kommunikációs tréninget, és ehhez azért fontos, hogy képzett legyen az az adott állat. De nagyon-nagyon jól lehet használni az ő egyébként terápiás tulajdonságaikat is. Én azt mondom, hogy nem feltétlenül szükséges az, hogy ő terápiás kutya legyen, de egy hasonló képzettséggel és hasonló tulajdonságokkal kell rendelkeznie, mint egy terápiás kutyának. Mivel nagyjából azokat a tulajdonságokat használjuk föl, amiket a terápián, csak egy kicsit másképp.
Még maradt egy pici időnk, úgyhogy azt, amit az elején nem tettem föl kérdést, azt most felteszem, extra kérdés jön. Ugye állatorvos, biológus és segítő kutya kiképző vagy, ez azt jelenti, hogy valamelyik ujjadba bele kell harapni. Ez a három, ez hogy tud összefüggni, vagy tényleg muszáj beleharapni valamelyik ujjadba?
Nagyon jól összefügg nyilván mindegyik állatokkal kapcsolatos dolog, és igazából ez így is indult el, hogy aztán ez így leszűkült a kutyákra. Most jelen pillanatban ugye én azt mondhatom, hogy főállásban terápiás kutya képzéssel, illetve alkalmazással foglalkozom. Nem praktizálok, mint állatorvos, illetve nem dolgozom, mint biológus, de nagyon-nagyon jól tudom alkalmazni az ott megszerzett tudást és szemléletmódot, mondhatom inkább ezt, a kutyákkal való és az emberekkel való foglalkozás során. Úgyhogy igazából én nem érzem úgy, hogy beleharapok valamelyik ujjamba, mert az összes megszerzett tudást azt mind tudom használni, és egy kicsit így egy közös szemléletbe belegyúrni.
Na jó van, köszönöm, hogy rendelkezésre álltál.
Én is köszönöm szépen.
Varga Orsolyával, állatorvossal, biológusra is segítő kutya kiképzővel beszélgettünk az elmúlt percekben. Ennyi volt mára az egészségkód. Köszönöm a figyelmet. Lesz egészségkód jövő héten is, további jó rádiózást. Viszont hallásra.